16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jób Máté evangélikus lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorával, Keresztes Szilvia beszélget.
A Szentírásból melyik lehet az a rész, az a választott idézet, ami különösen nagy jelentőséggel bír az ön életében, és a mindennapokban hogyan vezeti a hite? Ezt kérdezem, erről beszélgetünk most Jób Mátéval, evangélikus lelkésszel, és kérem, hogy ossza most meg velünk ezt a választott részt.
Bár napi szinten találkozom a Szentírással, az egyik legnagyobb élmény volt számomra, amikor egy zsoltárverset megtaláltam, és azt felidéztem, és újra és újra elolvastam ezt a zsoltárverset. Az utóbbi években többször éreztem késztetést arra, hogy számot adjak az életemről. Nyilvánvalóan nagy fordulópontok idején szokott ez megtörténni, velem is egy nagy váltás következtében fogalmazódott meg, velem is akkor történt meg, hogy számadást próbáltam készíteni az addigi életemről. Nyilvánvalóan ez az élet középi időszak is belejátszott. És leülvén, átgondolván azt, hogy hogyan is zajlott eddig az életem, sok-sok kedves élményt tudtam felidézni, nehezebb időszakokat is, és hamar eljutottam a keresztségemig. Köszönhetően annak, hogy egy rövid kis fekete-fehér filmet kaptam ajándékba a saját keresztelőimről. Egészen különös élmény volt számomra látni újra azt a templomot, látni az emberek arcát, családtagjaim arcát, akik együtt örültek annak, hogy akkor ott a templomban a lelkészünk megkeresztelt. És ahogy visszaemlékeztem a képek segítségével erre az élményre, akkor döbbentem rá, hogy nem tudom, hogy mi volt az én keresztelő igém. És ez azért volt számomra nagyon érdekes, mert a keresztség maga nagyon fontos volt akkor számomra, és azóta is nagyon fontos, hogy az első lépést nem én tettem, hanem az Isten tette felém gyerekként. Mielőtt én bármit mondhattam volna, ő megszólított, meghívott engem. Szóval, hogy nem tudtam ezt a keresztelési igémet, és akkor gyorsan felhívtam annak a gyülekezetnek a lelkészét, és kértem, hogy az anyakönyvből keresse ki ezt az igeverset. És megtalálta, leírta nekem, és egészen különös volt utána ennek a zsoltárversnek a fényében újra felidézni ezt a keresztséget, és újra felidézni az egész életemet. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Már nem csak azért az életútért vagyok hálás, hanem a zsoltáros hitvallásáért is a megtartóról. És az van bennem, és ez a minden nap egy új programot, reggelenként a napjaimnak, az életemnek, hogy valahogy ezt a zsoltáros hitvallását magam is megéljem. Családomban, hivatásomban, munkámban, oktatásban, emberekkel való találkozásomban. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
És hogyan került elő ez a felvétel? Mi ennek a története?
Néhány évvel ezelőtt kaptam egy születésnapi ajándékként édesapámtól. Nem is tudtam, hogy ez a felvétel létezik. Egyszer csak odaadta pendrive-on, fiam, nézd meg, és egészen különös élmény volt visszanézni egy nagyon-nagyon régen készült felvételt.
Az egész családi légkört is láthatta ezen a felvételen. Az emlékeiben hogyan él a gyerekkora, hogy emlékszik vissza rá?
Nagyon jó volt visszanézni ezt a filmet, mert félreérthető a kifejezés talán, de én egy keresztény családban születtem. Annak minden örömével és minden nehézségével beleszülettem igazából a hitbe, a kereszténységbe. És volt olyan időszak az életemben fiatalként, amikor nagyon irigyeltem azokat, akik felnőtt fejjel kaptak elhívást, felnőtt fejjel tértek meg. Mert hogy bennük sokkal inkább éreztem azt a tüzet, azt, azt az első szerelem lángját, amit talán akik beleszületnek, úgymond a keresztény hitbe, bár nyilvánvalóan ez a kifejezés így egy picit félreérthető, de mondjuk azt, hogy a keresztény hagyományokban, ők talán nem tudják ezt így átélni. És amikor láthattam az én keresztelésemen azt a nagyon sok boldog, mosolygó arcot a szüleim, a gyülekezeti tagjaim részéről, akkor valahogy azt értem meg, hogy igen, lehet, hogy én gyerekként magam sokszor nem tudtam úgy örülni annak az ajándékba kapott közegnek, közösségnek, hitnek, de hogy nagyon sokan örültek akkor helyettem. És az én saját magam hitre jutása valahogy úgy volt, amikor már elengedtem, vagy nem a mások öröme volt az első pontban, az első helyen, hanem átalakulhatott egy saját örömmé, egy saját lelkesedésé későbbiekben.
És ennek az átalakulásnak volt valamilyen pontja, vagy valamilyen története?
Óvatos vagyok az ilyen konkrét pillanatok, pontok meghatározásával egyrészt azért, mert a hit az egy élő valóság, ami folyamatosan formálódik, és egészen biztosan nem akkor kezdődik, amikor én valamit mondok, hanem akkor, amikor az Isten azt mondja, hogy igen, én elkötelezem magamat melletted. És az is egy nagy felismerés volt számomra, amikor egy imádságban, belső meditációban azt úgy átélhettem, hogy nem is a keresztséggel kezdődött mindez, hanem amikor a szüleim, édesapám, édesanyám úgy eldöntötték, elhatározták, hogy igen, szeretnének a nővérem után egy második gyereket. És valahogy ott történt az én születésem, és valahogy ott ölthetett testet az Istennek az az akarata, hogy igen, én azt szeretném, hogy ez az ember itt legyen a földön, és itt éljen. Szóval a hit az egy hosszú folyamat, sok izgalmas állomással, de számomra az egyik nagyon meghatározó ilyen állomás volt, amikor gimnazistaként talán a harmadik év után egy hetet Tezében töltettem, és ott egy esti imádság végeztével, már nagyon késő volt, amikor ott a hátsó épületben én is énekeltem, imádkoztam, és akkor készültem vissza a barakba, és amikor már felálltam, akkor elhangzott egy gyönyörű szép ének, egy tezéjének, és akkor valahogy azt éreztem, hogy ez most nagyon nekem szól, és nagyon, nagyon engem szólít meg. Ugye mondtam, hogy keresztény családban nevelkedtem, aztán az egyetlen protestáns középiskolába jártam, a Debreceni Református Kollégiumban, és nyilvánvalóan nem szüleim és nem is a tanáraim hibájából, de azért nagyon erős volt akkor bennem a számon kérő istenkép, a követelő istenkép. Ha ezt és ezt megteszed, akkor szeretlek téged, akkor vagy jó ember, akkor vagy jó keresztény, és valahogy ott Tezében, ott a ima és ének nagyon intenzív valóságában éltem meg azt, hogy Isten akkor is szeret, hogyha én nem teszem meg azt, amit ő vagy én jónak érez, látok. Ő azért szeret, mert ő maga a szeretet, és az független attól, hogy én mit teszek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy rosszak lennének az ő igéi, parancsolatai, törvényei, de hogy az ő szeretete, az Isten szeretete nem attól függ, hogy én mit teszek érte, vagy én mit teszek magamért.
És aztán hogyan alakult ez a hitnek a megélése a hivatásában, a lelkészi szolgálatban? Miért és hogyan kanyarodott e felé?
Az én szüleim zenészek, testvéreim is aktív zenészek, és így a családban egy kicsit ilyen fekete bárány voltam azzal, hogy én nem lettem zenész.
De így szerették volna, vagy ennek volt valami?
Nem volt presszió igazából. Világéletemben énekeltem kórusban, azt nagyon szerettem, de nem instrumentális zenét nem űztem rövid ideig. játszottam csak magam hangszeren, sportoltam, és nem nagyon lehetett a kettőt összeegyeztetni. De aztán megfogalmazódott bennem a vágy, hogy amit én kaptam az Úristentől, egyházamtól, azt szeretném valahogy visszaadni, vagy továbbadni, és akkor így éreztem elhívást a lelkészi szolgálat felé, és így próbáltam aztán későbbiekben ezt a hívást, ezt a feltétel nélküli szeretetet továbbadni, ilyen folyamatos harmóniában.
És aztán mi volt ebből az a megtapasztalás, amikor érezte, hogy ez egy jó dolog? Tehát az emberekkel közelebbi kapcsolatba tudott kerülni, vagy mik voltak ennek az örömei, a legnagyobb örömei ennek a szolgálatnak, vagy feladatnak?
Legnagyobb örömei azok voltak, amik most is. Tehát az, amikor azt élhetem át, hogy akár rajtam keresztül, de egyáltalán nem feltétlenül rajtam keresztül, csak azt látom valaki másikban, hogy munkálkodik az Isten, hogy jelen van, hogy dolgozik, hogy formálja az embert, amikor átalakulást lehet tapasztalni emberi életekben, közösségi életekben, közösségekben. Hát az egy óriási ajándék és egy óriási élmény.
Erre tudna valami példát mondani?
Egy nagy létszámú gyermekifjúsági csoporttal voltam egy nyári táborban, jó messze valahol Nyugat-Magyarországon, és emlékszem, hogy egy borzasztóan elevenek rosszak voltak egész hét alatt. A vezető társakkal rengeteget fegyelmeztük őket, sok munkánk volt velük, és az egyik este bementünk a ottani templomban gitárokkal, és együtt énekeltünk. Voltak talán 30-an körülbelül gyerekek, és egészen fantasztikus volt megtapasztalni azt a lélek jelenlétet, ahogy a gyerekek az ének által, a közös éneklés által átformálódtak, átalakultak. Csillogott a szemük, a mosolyuk, a tekintetük, valami egészen különös élmény volt, és mi csak énekeltünk, és azt éreztük, hogy nagyon itt van a átalakító, átformáló isteni erő itt közöttünk.
Bár mondta, hogy a konkrét példáktól egy kicsit, vagy a konkrét volt olyan nehézség az életében, amikor azt érezte, hogy nincs más dolog, ami tud segíteni. Csak az, hogy hisz. És segítséget kér a Jóistentől, és azt meg is kapta.
Természetesen voltak nehézségek, vannak nehézségek, nagy nehézségek is, és amikor ezt kimondom, akkor édesapám elvesztése jut eszembe, aki közel 2 évvel ezelőtt ment el, és ebben a fájdalomban, ebben a veszteségélményben nagyon nagy ereje volt a hitnek, a kapaszkodásnak. Egyrészt kapaszkodás emberekbe, közösségbe, akár családon belül, akár barátokon keresztül kapaszkodás kapcsolatokban, másrészt pedig a vigasztaló igének az ereje. Óriási jelentőséggel bírt ilyen nehéz, váratlan, hirtelen veszteség bekövetkeztekor. Mondhatnék mást is, más élményeket, vagy nehéz élményeket, amikor egy-egy felidézett igevers, vagy éppen egy imádság, vagy éppen egy ének volt az, ami vigasztalást, bátorítást jelentett a számomra.
Mentálhigiénés képzésnek ugye oktatója, milyen része az ön életének, milyen feladatai vannak ebben?
2005-ben kezdtem el a Mentálhigiéni Intézetben a lelkigondozói szakirányú képzést, továbbképzést. Akkor már több éve voltam gyülekezeti lelkész, és nagyon éreztem, hogy mindazon túl, amit a teológián annak idején megtanultam, szükségem van további ismeretekre, hogy minél jobban kapcsolatban tudjak kerülni emberekkel, és magamat is jobban alkalmassá tudjam tenni ahhoz, hogy eszköze legyek az Istennek. Így indultam el ezen a képzésen 2005-ben, és egy 3 éves szakirányú továbbképzés volt ez akkor a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéna Intézetében, és amikor végeztem itt a lelki gondozói képzésen, akkor hívtak meg arra, hogy maradjak az intézetben, és most már nem hallgatóként, hanem oktatóként vegyek részt az intézet munkájában, és ezt örömmel vállaltam. Egy ideig párhuzamosan a főállási gyülekezeti munka mellett ezt a főállású oktatói munkát, aztán néhány évvel később döntenem kellett, hogy az erőforrásokat hogyan osztom be, és akkor így maradtam a oktatásban, főállásban a Mentálhigiéna Intézetben, és amellett most nem vagyok főállási gyülekezeti munkában, de intenzív lelkészi munkát végzek egyrészt Isten tiszteletek tartásával, lelki gondozói beszélgetések folytatásával, és egy talán kuriózumként hathat a Magyarországén élő finn embereknek a lelkésze vagyok itt, rendszeres finn nyelvű istentiszteleteket tartok, lelki gondozói beszélgetéseket, ha erre van szükség, vagy kazuális szolgálatokat végzek, ez egy nagyon izgalmas, érdekes.
És ez hogy alakult így?
Kívás. Gyerekkoromban több évet éltem Finnországban, szüleim révén, ők kiküldetésben voltak zenei pályán, akkor tanultam meg a nyelvet, és utána is magam is ápoltam a kinti kapcsolatokat, ösztöndíjasként voltam több ízben Finnországban, és így maradt meg a kapcsolat, és így, amit kaptam ott kint, azt szeretném valamilyen formában visszaadni ebben a önkéntes munkában, szolgálatban. Visszatérve az egyetemre, azóta tehát ott dolgozom részben a lelkigondozói képzésben, mentálhigiénés képzésben, és a szociális munkamester képzésben tanítok. Mind a három képzés nagy kihívást jelent, nagyon izgalmas munka. Nyilván van a lelkészi végzettségem miatt talán a legfontosabb a lelkigondozói szakirányú képzésben való munka, oktatás, egy egészen különös atmoszféra, hangulat van ezen a képzésen, hiszen ez egy ökumenikus képzés, ahol római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok, evangélikusok és más felekezetű lelkészek vagy hitoktatók is járnak, és egy nagyon-nagyon izgalmas, közös utazás ez mindannyiunk számára, akár oktatóként, akár hallgatóként vagyunk jelen itt a képzésben. Sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy minden különbözőség ellenére, amikor kialakul egy olyan igazán mély, bensőséges közösség, akkor a örömök és a nehézségek, kérdések azok igazából ugyanolyanok, ugyanazok.
Hogyha erre gondolunk, hogy mentálhigiénés képzés, hogyha az a feladat, hogy ön azokkal az emberekkel foglalkozik, akik majd ezt végzik, akkor hogyan tudja nekik a saját tapasztalatait átadni? Miből áll egy ilyen képzés?
Az intézetnek van egy jelmondat, ami úgy hangzik, hogy ismerd meg önmagadat. Ami egy nagyon szép, nagyon elgondolkodható jelmondat, nem olyan új. Régóta kérdése ez az embernek, és régóta egy programja az önismeret.
És ez, tehát, hogy ezzel kezdődik a dolog?
Vagy? Ezzel kezdődik, igen. Igen. Ez egy nagyon fontos cél, hogy kellő önismeretre jussunk, éppen azért, hogy az önismereten keresztül könnyebb legyen másokat is megismerni. Persze, ha önismeretről beszélünk, és ha a spirituális dimenziót is megvillantjuk, vagy azt is figyelembe vesszük, akkor nyilvánvalóan nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy az önismeretbe beletartozik az Isten ismeret és a Krisztus ismeret is. egész pontosan annak megismerése, hogy rajtam keresztül, az én sebeimen keresztül, az én karizmáim keresztül hogyan akar az Isten jelen lenni. Hogyan akar rajtam keresztül lelki gondozni. Mert hogy a lelki gondozás az alapvetően nem a lelki gondozó vagy a szakembernek a munkája. Ő nemesödön szavaival élve alvállalkozóként van igazából jelen. A lélek az, aki a gondozást végzi. A kérdés az, hogy én mennyire tudok eszköz lenni az Isten számára, hogy ez a lelki gondozás megvalósuljon. Ha én nem ismerem a sebeimet, ha nem ismerem az elakadásaimat, vagy ha nem ismerem a karizmáimat, amiket éppen nekem adott az Isten, és éppen azon karizmákon keresztül szeretne jelen lenni más ember számára, akkor az Isten nem tud rajtam keresztül úgy jelen lenni. Akkor ő nem tud úgy rajtam keresztül gondozni másokat, pásztorolni másokat. Ezért fontos szerintem az önismeret. A sebek ismerete, a karizmák ismerete. Hitem szempontjából nagyon fontos volt számomra azt, hogy nem csak a saját egyházamban, az evangélikus egyházamban kaphattam inspirációt másoktól, példát, hanem a református egyházban is, és a katolikus egyházban is. Nagy nyitás volt számomra, amikor megismertem feleségemet, aki római katolikus, és bármilyen furcsa, de ő az első evangélikus papni, aki katolikus hitét úgymond megőrizhette, és gyakorolja is, és próbáljuk együtt is gyakorolni. Nagyon nagy gazdagságnak éltem, élem meg igazából azt, hogy együtt próbáljuk, persze tiszteletben tartva saját hagyományainkat, de mégis együtt próbáljuk keresni azt, hogy hogyan akar az Isten jelen lenni. Párkapcsolatunkban, családi életünkben, gyereknevelésben. Uh-huh. És ez izgalmas, ilyen két különböző hagyományt egymás mellé helyezni, és valahogy így keresni a választ ezekre a kérdésekre. Szintén itt a ökumenikus gazdagsághoz tartozik az is, hogy van egy felnőtt férfi ima kör, ahova én is tartozom, és minden évben, januárban úgy kezdjük az évet, hogy Medjugorjeba elmegyünk két napra imádkozni, és számomra, evangélikus lelki számára ez egy különös élmény. Egyrészt az, hogy egy ilyen férfi körrel együtt megyünk, nagy a férfi imádság ereje, ezt vallom és tapasztalom, és hát külön élmény számomra az, hogy Medjugorjeban hogyan vetődnek fel kérdések, hogyan keresünk közösen a válaszokat, amiket otthonról, saját családi életeinkből hozunk, és ott a helyszínen egy imádságos légkörben pedig próbáljuk együtt keresni a válaszokat.
Mm. Ez egy jó indítás mindig az évben akkor.
Nagyon jó. Nagyon jó. Ez rövid, nem egy hosszú ott tartózkodás, ez egy két-két és fél nap mindösszesen, de valóban egy nagyon, nagyon fontos indítása az évnek, egy ilyen közös ima.
Na hát én kívánom, hogy ez minden évben így legyen még sokáig. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Jób Máté evangélikus lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorával Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
a lélek hangja.
16:25.